Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mai vendégünk Szalai Zoltán, mint a Napunk jegyzetírója, vagy véleményszövegírója, vagy elemzője, megjelent szerintem az utóbbi év egyik legfontosabb kisebbségpolitikai ügyéről egy írása. Azt boncolgatja, hogy lehet-e önálló a magyar, szlovákiai magyar politika az orbánizmus korában. Szlovákiáról írsz, Zoltán, de azt hiszem, hogy a következtetések jóval messzebb nyúlnak Szlovákia határán. Mit jelent az orbánizmus ma Szlovákiában?
Szia, és köszöntöm a hallgatókat. Hát az orbánizmus tulajdonképpen természetesen az egész régióban egy olyan jelenség, ami megkerülhetetlen. Szlovákiában azért vált az elmúlt hónapokban különösen központi témává, mivel hogy a tavaly októberben hatalomra került Fico kormány úgy kezdte átvenni az orbáni hatalomtechnikának az egyes eszközeit, ahogy azt a régióban talán még nem láttuk. Egyesével kimutatható a Fico kormány különböző lépésein, ahogy eltanulták az orbáni hatalomgyakorlásnak a módszereit, és tulajdonképpen átalakítják a szlovákiai politikai szcénát ennek megfelelően. És hát itt ebben a történetben természetesen nagyon fontos az is, hogy mi lesz, vagy hogy milyen pozíciót tudnak elfoglalni a szlovákiai magyarok, már csak azért is, ugye, mert a múltban, hogyha szlovák-magyar kérdésekről volt szó, akkor mindig egy központi jelentősége volt itt a kisebbségi dimenziónak, a kisebbség jelenlétének. Most viszont ez teljesen áthangolódott, és a szlovákiai magyarok tulajdonképpen parkolópályára kerültek, így is mondhatnánk. Teljesen marginális szerepünk van, és hát ez nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy az orbáni hatalom technikának milyen vonatkozásai lehetnek, és hát hogyan milyen hatással van a gyakorlatban azokban a témákban is, amelyek formálisan úgy szerepelnek gyakran a Fidesz kommunikációjában, mint stratégiai témák.
Mit jelent ez a parkolópálya? Azt gondolná az ember így kisebbségi magyarként, hogy addig jó nekünk, amíg nincs balhé, nincs baj, hogyha a szlovák nacionalisták békén hagynak, akkor már jók vagyunk.
Hát ezt jelen pillanatban az elmúlt heteknek a történései mutatják, hogy miért nem így van, és az a legkonkrétabb példa, amin ezt most látjuk, az a szlovák államnyelvtörvénynek az esete. A Fico kormány és a Szlovák Nemzeti Párt, amely ennek a koalíciónak a része, elhatározta, hogy szigorítani fogja a szlovák államnyelvtörvényt, ami még a Mecsiari időkben, a 90-es években született, aztán Ficoék már egyszer szigorították a 2009-ben, és akkor a magyar politika nagyon erőteljesen tiltakozott ez ellen. Most megint elővették ezt a törvényt, ugye itt vannak azért olyan nacionalista körök, akiket ezzel ki akarnak szolgálni, megint szigorítanának, most viszont ez nem téma a magyar politika számára. Nagyon visszafogottan reagáltak a magyar politikusok, viszont a magyar nyelvhasználók, a szlovákiai magyar állampolgárok nagyon is megírhatják a levét. Éppen most fogunk írni róla, hogy konkrétan mit fog tartalmazni ez a törvénytervezet, és hát nagyon drasztikus szigorítások lesznek. Egy példát mondok csak, hogy a bírságokat, a bírságoknak az alsó határát a 20-szorosára, jelenlegnek a 20-szorosára emelik.
Már minden, milyen bírságok?
Hát a nyelvhasználati bírságok, tehát hogy például kiterjesztik a nyelvhasználati szabályozást olyan területekre, mint például a posta, vagy a közlekedés, és az azt is jelentheti, hogy a postán tilos lesz például magyarul beszélni.
Ezt azért most itt álljunk meg egy józan pillanatra, hogy bemegy az ember a komáromi postára, megszólal magyarul, és jönnek a smasszerok, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Ez van a jelenlegi verzióban, amelyet éppen most sikerült megszereznünk. Nem biztos, hogy ez lesz a végső verzióban, de ezt ötlötték ki a kulturális minisztériumban, és hát itt ezért is érdekes, hogy a magyar részről ennyire visszafogottak a reakciók jelen pillanatban erre a kezdeményezésre.
Most a Napunk újságírójaként beszélsz, mit jelent az, hogy megszerezni egy ilyen törvényt? Azt gondolnám, hogy egy ilyen jelentőségű jogszabály előkészítése, az közvita, nyilvános megbeszélés, egyeztetés, miért kell ezt megszerezni?
Hát sajnos a jelenlegi Fico kormány esetében és világában ezek nem így működnek ezek a dolgok, hanem általában, amikor ezek a törvénytervezetek, javaslatok napvilágra kerülnek, akkor itt már aztán nagyobb nyilvános vitára nincs lehetőség. Láttuk ezt már például a közmédia átalakításáról szóló törvény esetében is, meg más hasonló esetekben is. Úgyhogy ezek olyan, tehát hogy bent készülnek, nem nagyon avatják be a kisebbségeket, azokat, akik ez érint, akiket ez érint, és hát ezért tulajdonképpen valamilyen kerülő utakon lehet nekünk újságíróknak is hozzájutnunk.
És Magyar Szövetségnek mi a véleménye erről a boszorkánykonyháról, amiben előkészítik ezt a kedves törvényt? Mely?
A Magyar Szövetség szintén nagyon visszafogottan reagált, összehívtak egy sajtótájékoztatót, ahol közölték, hogy hát ez tulajdonképpen egy felesleges dolog, nem is lenne szükség nyelvtörvényre, és hogy ők egy saját javaslattal előállnának, de tulajdonképpen itt meg is állt az egész történet, még csak felháborodásig sem jutottak el, és inkább arra utaltak, hogy de hát hiszen a Magyar Szövetség még a jelenlegi koalíciónak a köztársasági elnök jelöltjét is támogatta nemrég, és nem ezt érdemelnék a magyarok. Hát hogy ugye ez igen, szép dolog, de úgy tűnik, hogy nagyon ez nem hagyja meg a kormánykoalíciót.
Jó, mondjuk olyan sok eszköz nincs is a Magyar Szövetség kezében jelenleg, hogy keresztbe feküdjön egy ilyen törvénynek, tehát itt, ha valaki tud lépni, ha én jól értem, akkor az a magyar kormány és a diplomáciai eszközök.
Így van, és hát azt látjuk, hogy sok esetben ilyenkor sokkal kevesebb is elég ahhoz Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek, hogy megkéresse bármelyik szövetséges ország nagykövetét a külügyminisztériumba. Ebben a helyzetben viszont azt láttuk, hogy ő is inkább nyugtatni próbálta a kedélyeket, hogy ő kapcsolatban van szlovák kollégájával, Juraj Blanárral, aki biztosította őt, hogy ez a törvény nem a magyarok ellen fog irányulni.
De hát nem lehet, hogy azért hallgat ilyen, vagy azért ilyen visszafogott a magyar kormány, mert ők még nem látták ezeket a megszorításokat, vagy hogy szóval egyszerűen nem, az én fejemben nem fér bele, hogy itt most miért van ilyen.
Elképzelhető ez is, de hát hogyha így lenne, akkor valószínűleg nem mutatnának túl nagy érdeklődést, hogyha még nem kértek volna konkrét valamilyen szöveget, vagy hát konkrétumokat az egyébként nagyon közeli szlovák partnerüktől. Miközben egyébként néhány héttel ezelőtt Robert Fico vendégeként Orbán Viktor itt volt Komáromban, Dél-Szlovákiában, és hát a migrációról tárgyaltak, de ez egy hosszú többörös tárgyalás volt, és hát tehát, hogy bőven volt alkalmuk arra, hogy ezt a témát is érintsék.
A múlt héten beszélgetünk a Napunk egyik másik munkatársával, Finta Márkkal, és ő elmesélte, vagy az ő beszámolójáról kiderült, hogy ez a nyelvtörvényügy akkor érdemben nem került napirendre. Mi tartja össze ilyen körülmények között a legendásan jónak mondott Orbán-Fico együttműködést?
Hát természetesen az illiberalizmus, mint olyan, az a politika, aminek az aprólékos útmutatóját Orbán Viktor dolgozta ki, és amelyre valamiféle irigységgel tekintenek a szlovák nacionalista politikusok, mivel hogy ugye ez a politika alkalmas arra, hogy hatékonyan elhallgattassa a kritikát, elhallgattassa a kritikus médiát, a civil szektort sarokba szorítsa és ellehetetlenítse, és hát ez egy olyan receptkönyv, amit most ugye Robert Fico is alkalmaz, miközben ugye egymásra a szükségük van az Európai Unión belül, és hát éppen ezért nem provokálják túlságosan egymást. Meglátjuk, hogy ez a nyelvtörvény ugye ez mennyire változtat ezenek a pozíciókon, de úgy tűnik, hogy még beleférhet. Tehát, hogy amennyire belefér a szlovák oldalnak például az, hogy felvillan néha egy-egy nagy Magyarország térkép, illetve az, hogy Magyarország befolyást épít, a magyar kormány befolyást épít Dél-Szlovákiában, úgy lehetséges, hogy bár ez most még csak egy hipotézis, de ennek fényében elképzelhető, hogy ez a nyelvtörvény ügy is például bele fog férni ezekbe a kapcsolatokba. Hogyha ugyanis a nagyobb, a magasabb érdekek az, hogy ezek a politikai körök hatalmon maradjanak, ezt megkövetelik, akkor ilyen áldozatokra úgy látszik, hogy alkalmasak, illetve hogy hajlamosak.
A legfontosabb és izgalmasabb kérdés, hogy meddig lehet feszíteni a határokat, meddig tud engedményeket tenni, vagy úgy tenni a magyarországi kormánypolitika, hogy nem veszi észre a szlovák nacionalista politika kisebbségellenes, magyar ellenes intézkedéseit, illetve hogy a szlovák kormány meddig tud úgy kisebbségellenes és nacionalista politikát folytatni, hogy közben a magyar illiberalizmus legfontosabb szövetségeseként lépjen fel európai porondon. Ezeknek a határoknak a feszegetését jól követhetik Szalai Zoltán napunk oldalán közölt írásából. Most sajnos nagyon szorít az idő, mert Zoltánnak sietnie kell, de két dologra szeretném, ha kitérnénk. Azt elemzed ebben az írásban, hogy mi a feltétele az önálló magyar, szlovákiai magyar politikának. Mondd el kérlek, hogy mitől lenne önálló, vagy mit jelentene az önálló politika, és a másik az a kínai hatalomhoz való viszony. A tegnap az újvidéki állomás összeomlásáról beszélgettünk Gyurkovics Virág újvidéki szerbiai újságírónővel, és ott is felmerült a kínai szál, úgyhogy ezt még a hallgatóinknak villancsuk fel ezt a témát.
Igen, ami az önálló szlovákiai magyar politikát illeti, és hát ez tulajdonképpen azért a többi határon túli magyar közösségről is szól, ott hát ami a legfontosabb az, hogy azt látjuk, hogy mindenféle kezdeményező képességét elveszítette ez a politika, ezek a pártok, azon túl, hogy a Magyar Szövetség a parlamenten kívül van, tehát hogy ténylegesen nagyon szűkülnek a lehetőségei ezzel, viszont még ezt a pozíciójukat sem használják ki arra, hogy behozzanak saját témákat, mivel hogy annyira szűk a mozgásterük ebben az Orbáni-Ficói dimenzióban, ebben az Orbáni-Ficói világban, hogy egyik oldallal szemben sem hangoztathatnak igazából kritikát, vagy valamiféle saját gondolatokat, mert csak azért sem, illetve hát a kommunikációjuk is annyira ezekre a panelekre épül, hogy tulajdonképpen képtelenek arra, hogy ebből kilépjenek, és még hogyha meg is próbálnának kilépni, egy olyan közegben léteznek, ahol a teljesen nehezen elképzelhető lenne egyáltalán, hogy kilépjenek. És a választóik számára is valószínűleg furcsa és akár megosztó lenne, hogyha kilépnének. Tehát egy olyan közeg épült ki ezeken a különböző politikai, kommunikációs, média és közösségi csatornákon keresztül, amely tulajdonképpen belekényszerítette egy ilyen nagyon szűk mozgástérbe ezeket a pártokat.
Erdélyben, és az RNDS kapcsán gyakran felmerül, hogy azért nem próbálkozik külön utas politikával a magyar érdekképviselet, mert az erdélyi magyarok olyan mértékben azonosultak és helyeslik az Orbáni politikát, hogy büntetnék, hogyha az erdélyi érdekképviselet valami másba kezdene.
Nagyon hasonló a helyzet most már nálunk is. Néhány évvel ezelőtt ez még nem teljesen így volt, amikor még a Bugár Béla vezette híd részese volt az országos politikának, de amióta a híd és a másik kis magyar párt, a Magyar Fórum megbukott a tavalyi választáson, mind a két párt nagyon megbukott, azóta tulajdonképpen nem maradt más releváns politikai erő, és ezáltal nem maradt más hang sem a szintéren, és hát végül is az ő bukásuk is tulajdonképpen jelentős részben már arra vezethető vissza, hogy a választók itt is már teljesen azonosultak azzal a típusú Orbáni politikával, ami nem tűr meg semmiféle különutasságot, semmiféle olyan hangot, ami nem az unió kritika, az orosz pártiság és a Kínához való közeledésnek a dimenziójában mozog, és hát itt jutunk el tulajdonképpen a második kérdésedig, ami jelenleg Szlovákiában rendkívül aktuális, mivel hogy Robert Fico most éppen egy többnapos kínai látogatáson vesz részt, egy elég nagy kormánydelegációval 8 minisztert vitt magával, és hát új alapokra fektetik a szlovák-kínai kapcsolatokat, valószínűleg nagy kínai beruházások fognak érkezni Szlovákiába, tehát hogy ugyanarra az útra lépünk, amire már Magyarország és Szerbia lépett az elmúlt években, ami azt jelenti, hogy Szlovákia nagyon komolyan függővé válik Kínától, és hát sok területen meg fognak jelenni a kínaiak, mint beruházók, mint hitelezők, és hát ez egy nagyon új típusú, nagyon új pozíció lesz Szlovákia számára. És hát, hogyha itt megint a kisebbségi dimenzióját a dolognak megvizsgálnánk, akkor megint csak azt láthatjuk, hogy nem sok mozgástér marad a kisebbségpolitika számára, mivel a kínai autoritár politika az az emberi jogok és a kisebbségi jogok terén hát sokkal szűkmarkúbb, még annál az Európai Uniónál is, amely azért az utóbbi évben szintén nem a kisebbségi jogoknak a világbajnoka, de hát Európában azért olyan történeteket természetesen nem ismerünk, mint amit a kínaiak a saját ujgur kisebbségükkel csinálnak, akiket ugye koncentrációs táborokba zárnak, és stb. Úgyhogy hogyha egy ilyen szövetség megalapozódik és megszilárdul, az a szlovákiai magyar politika számára nem fog valamiféle új olyan jövőképpel kecsegtetni, ami a kisebbségi jogok fejlesztésében új utakat nyithatna.
Ez a kínai terjeszkedés Szlovákiának, ez mennyire történik magyar közvetítéssel, vagy mennyire függ össze ez a kettő?
Erről elég keveset tudunk, de az egész biztosan nem véletlen, hogy ez az a bizonyos komáromi találkozó, amiről beszéltünk, most nemrégiben zajlott röviddel Ficónak a kínai utazása előtt, és hát ugye ott jelen volt Alexander Vučić szerb elnök is, tehát hogy ez a hármas éppen az a hármas, amelyik itt Közép-Európában ezt a kínai kapcsolatot a legintenzívebben építi. Habár ott a sajtótájékoztatójukon erről nem esett különösebben szó, ezt nem tematizálták ők maguk, de nagyon csodálkoznék, hogyha az egymás közötti tárgyaláson nem került volna szóba ez a téma. Úgyhogy ilyen szempontból a magyar szál is mindenképpen fontos lehet, és láttuk már a múltban azt, hogy Szijjártó Péter például hogyan közvetítette Szlovákiába az orosz Sputnik vakcinát, csak akkor az éppen egy olyan kormány idején történt, amikor sokkal több információ jutott nyilvánossághoz ezekről a folyamatokról.
Na hát ilyenkor reménykedik mindenki abban, hogy jönnek a kínai befektetők, hozzák a kínai tőkét, és kint hagyják a jogsértő politikát. Nem tudjuk, hogy így lesz-e, hogy milyen garanciák vannak. Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon szörmentén kezeli a kisebbségi érdekvédelmet a magyar kormány is, és hát elég furcsán viszonyul ehhez a Fico kabinet is. Erre fogunk figyelni. Szalai Zoltánnak a vitacikke a Napunk oldalán olvasható. Zoltánt most elengedjük, mert sietnie kell, de megkérünk, hogy legyél még a vendégünk, mert újabb projektbe kezdett a Napunk. Talán esély lesz arra, hogy nyomtatott heti lapként is, és nem csak online kiadványként jelenjen meg. Úgyhogy ezzel a témával várunk vissza hullámhosszainkra.
Nagyon szépen köszönöm.